Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent éleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Csintalan Csongor és Molnár Zsuzsanna szülők Lídia Lelle nevű gyermekét. Erre készülve fennálló énekül a 412. dicséret második versét énekeljük. A 412. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves család, szülők, keresztszülők, halljátok meg Isten igéjét, a Zsoltárok könyve 115. részének 12. és 13. verséből. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Kedves testvérek, nagy öröm számunkra, hogy olyan kislányt keresztelhetünk, aki vasárnapról vasárnapra itt van közöttünk. Keresztény családba érkezett, ahol ti a család tagjai a nehéz próbát kiállva is hűségesek maradtatok az Úrhoz, és Lidikét Isten ajándékaként fogadtátok. És örömmel gondoltam arra, hogy az első európai keresztény nőt is Lídiának hívták, aki nagyon hamar megnyitotta a szívét az Úr Jézus előtt. Milyen jó lesz, ha Lidike is ugyanígy befogadja az Úr Jézust a szívébe. És ugye, Lidike, te már sok éneket meg aranymondást megtanultál, és azt is tudod, hogy téged az Úr Jézus nagyon szeret, és ugye te is szereted az Úr Jézust. Isten most azt ígéri, hogy gondol ránk, és meg fog áldani bennünket. Így olvastuk, hogy gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Isten gondol ránk, számon tart bennünket, figyel ránk, és a keresztelés is lényegében erről szól. Isten az ő kegyelmébe, szeretetébe, szövetségébe befogadja a gyermekeket is, Lidikét is, és vele együtt megáldja az egész családot. Hát nem könnyű egyedülálló szülőként felnevelni egy gyermeket, de Isten adott egy olyan keresztény családot, ahol mindenki odafigyel egymásra és bízik Isten szeretetében. És a nehéz körülmények között is látni fogjátok, hogy a mi szerető mennyei atyánk milyen csodálatosan gondoskodik rólunk. Már a mögöttünk levő időszakban is olyan sok imádság hangzott el különböző helyeken Lidikért, és Isten ezeket az imádságokat meghallgatja. Ő nem feledkezik el rólunk, még akkor sem, ha mi éppen nem gondolunk Istenre. Ő odafigyel ránk, felnőttekre és gyermekekre, úgy, ahogy ígérte, megáldja a kicsinyeket a nagyokkal együtt. És mostantól így gondolhatunk a folytatásra is, és Isten mennyei szeretetében meggyökerezve, az ő áldásában meggazdagodva, tudjátok majd úgy nevelni ezt a kislányt, hogy ő maga is később megvallja, Jézus Krisztust akarja követni, és hűséges lesz ő hozzá. Most Jézus parancsának engedelmeskedve fogjuk őt megkeresztelni, mert Jézus így hagyta meg a missziói parancsában: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus veletek marad minden napon, és ezzel is megerősíti azt az ószövetségi ígéretet: gondol ránk az Úr, meg fog áldani, megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Így legyen. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, amelyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Lídia, Lelle, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Lídia, Lelle, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Növekedés testben és lélekben, Isten és embere került a kedvességben. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, a te ajándékozó szeretetedért, és hogy most a gyülekezet közösségében együtt adhatunk hálát, megőrző, oltalmazó kegyelmedért, szeretetedért, és hogy oda szentelhetjük gyermekünket neked, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Köszönjük, hogy a nehéz próba időszak idején is adtál hitet, rád figyelő szívet, és most kérjük a te áldásodat, ahogyan erre nézve is ígérted, add meg, hogy olyan rád figyelő és engedelmes lélekkel tarthassuk meg az előbb elmondott ígéretünket, amelyben tőled megkapjuk a szükséges erőt és áldást. Hadd tudjuk gyermekünket igaz hitben a te szolgálatodra felnevelni, és add, hogy ez az egész gyülekezet úgy fogadja, és úgy hordozza imádságban gyermekeinket, hogy mindannyiunk szívében ott legyen a kérés és a hálaadás. Olyan jó, hogy a te szövetségedbe valamennyien beletartozhatunk. Vezess lelked által, és legyen a te áldásod mindannyiunk életén. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, átadom a keresztelési emléklapot Isten kegyelmét és áldását kérve a család életére. Mai Isten tiszteletünkön Szabó István hirdeti az igét, és Isten áldását kérjük erre az alkalomra. A 832. dicséretünk első három versét énekeljük. A 832. dicséret így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki minden láthatónak és láthatatlannak teremtője, világunknak fenntartója, a híveknek megváltója, a lelkeknek megelevenítője. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumának 17. részéből olvasom, Jézusnak a főpapi imádságát, János evangéliumának 17. részéből így szól a mi Urunk Istenünk igéje. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassa meg a gyülekezet. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, és egyedül, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. És megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, és én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldöm őket a világba, én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Isten adja meg, hogy a felolvasott ige magvak a szívünkbe találjanak, hogy gyökeret verjenek, növekedjenek, és gyümölcsöt teremjenek. Amen. Az ige hirdetésre készülve, most fennállva énekeljük a 826. dicséret első versszakát. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mindenható mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által itt vagyunk, itt van a te néped, megállunk te előtted, és most mindent félreteszünk, hogy rád figyeljünk, hogy téged hallgassunk. Kérünk, hogy nyisd meg lelked által a mi szemeinket, füleinket, szíveinket, hogy megérthessük és szerethessük azt az igét, amit most kijelentesz nekünk. Szentelj meg minket, formáld a mi életünket. Ámen. Istennek evangéliumát, amelyet szeretnék hirdetni nektek, Istennek lelkének segítségül hívásával, megírva található Márk evangéliumának 5. fejezetében, Márk evangéliuma 5. fejezetének első 20 versében. Helyünket elfoglalva, de kellő figyelemmel hallgassuk ezt az ige szakaszt is. Azután elmentek a tenger túlsó partjára Jézus és a tanítványai a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki. Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből, és megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte őt, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban egy nagy disznónyájat legeltettek. Ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Ő megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és belementek a disznókba. A nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a tengerbe. A legeltetők pedig elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környékre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik pedig látták, elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kezdték Jézust, hogy menjen el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki elcsodálkozott. Mission Impossible, lehetetlen küldetés, talán ismerősen hangzik ez a filmcím mindenkinek. Ez a szó áll a mai napunknak, az igehirdetésnek és az egész csendes napnak a fókuszában, misszió. Ez a latin eredetű szó azt jelenti, hogy küldetés. És hát nagyon megtisztelő, nagyon örömteli számomra az, hogy ma erről itt beszélhetek. Mert hogyha a Pátyi gyülekezetben nem lenne misszió, akkor én itt nem állhatnék. Ennek a gyülekezetnek vagyok valamennyire én is a gyümölcse, hiszen itt voltam életemben először istentiszteleten, gyerekistentiszteleten. Itt konfirmáltam nem csak én, hanem testvéreim is, édesanyám is. Itt volt az esküvő. Nagyon sok szép emlék kötődik ide, és sok-sok év alatt, amit itt tapasztaltam, nagyon sok minden abból beépült, és nem tudom ezeket a dolgokat letagadni. Amikor én megszülettem, akkor a szüleim még nem voltak keresztjének. Hála Istennek, most azt hiszem nem kell sokaknak bemutatni, őket aktív van a gyülekezetnek a tagjai. Nagy a szerepe a Pátyi gyülekezetnek abban, hogy az egész családunk megismerte és befogadta Jézus Krisztust. A küldetés, a misszió az célba ért a mi családunk életében legalábbis. De amikor a misszióról gondolkozunk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ezt a küldetést ki adja, kicsoda a küldő, kit küld, ki a küldött, és mi a célja ennek a küldetésnek. Talán hajlamosak vagyunk arra azt gondolni, hogy ez egy emberi ügy, hogy az egyház küld és küldött korábban is misszionáriusokat messzi vidékekre, hogy keresztény hitre vezesse a pogányokat. És talán eszünkbe jutnak olyan történelmi adatok, amikor ez a misszió nem volt túl szelíd, hanem a konkvisztádorok mentek Dél-Amerika partjaihoz, és nem a hitet vitték, sok visszaélés volt, hanem inkább kizsákmányolták az ottaniakat. A misszió egészen máshonnan eredeztethető. Isten az, aki küld. Ezért egy szintén latin kifejezés, a missio dei, amit megfogalmaztak okos teológusok, hogy Istennek van egy missziója. Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy üdvösséget, szabadságot, örömöt szerezzen a benne hívőknek. Hogy miért? Miért kellett Jézusnak eljönnie? Miért küldte őt az Atya? Azért, mert az ember egyébként a kárhozatban, a megkötöttségben, az örök boldogtalanságban szenved. Ahogy ebben a történetben is, Márk evangéliumában egy olyan emberrel találkozunk, akit a sátán megkötözött. Nem csak láncokkal és bilincsekkel volt lekötve ez az ember. Ezeket a látható földi láncokat, bilincseket letörte magáról, lefeszítette, meg tudott belőle szabadulni. De sokkal inkább fogva tartotta őt a sátánnak a láthatatlan köteléke. Démon lakik benne, sőt, több démon, akinek a nevét is megtudjuk, légió. A légió volt ugye a legnagyobb egység a római hadseregben, 6000 harcosból állt. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy 6000 ilyen gonosz lélek lakott ebben az emberben, de azért mégiscsak beszédes ez a név. A sátán, a démoni erő elszakította őt a valóságtól, a kapcsolataitól, a munkájától, az életnek az értelmétől, az élettől magától. Azt olvassuk, hogy ilyen teljesen értelmetlen, haszontalan dolgokat tett, össze-vissza járkált, kiabált feleslegesen. Veszélyes volt másokra és saját magára egyaránt. Azt olvassuk, hogy vagdosta magát. És azt is olvassuk, hogy sírboltban lakott. Ennek is értjük talán a szimbolikus jelentését is. Közelebb volt ő, közelebb érezte magát őt, ő a halálhoz, mint az élethez. Kérdezem én, hát nem ez a sátánnak minden emberrel kapcsolatban a célja? A Biblia elején is ez volt, és ma is ez. Elszakítani az embert az élettől, Istentől. Megrontani a kapcsolatait, az értékeit, megkötözni, irányítani, belehajszolni a bűnbe. Látjuk ezt a környezetünkben. Hány és hány olyan ember él egészen közel hozzánk, rokonok, ismerősök, munkatársak, szomszédok, akikkel naponta találkozunk, és érezzük, hogy nincs minden rendben az ő életükkel. Hogy a sátán uralma, megkötözöttsége alatt élnek. Nem feltétlenül olyanok, mint ebben a történetben, pszichiátriai esetről van talán itt szó, nem közveszélyes más emberekkel. És mégis ezeknek az ismerőseinknek érezzük, megromlott az élete. Megkötöttségben élnek, babonás félelmek között, szenvedélybetegen, rossz kapcsolatokban, házasságban, párkapcsolatban, szeretet hiányban, megfelelési kényszerben, bizonyítási vágyban, és bukásokban, összeomlásokban, gyászban, magányban. Életükből éppen az élet az, ami hiányzik. Hiányzik Istennek lelke, aki az életet adja. De nem csak a környezetünkben tapasztaljuk így meg a sátánnak a működését, romboló munkáját, hanem bizony a saját magunk életében is, sajnos. Mert mi is ugyanúgy elveszettek vagyunk, vagy voltunk, és tudjuk azt, hogy Jézus nélkül mi sem lennénk különbek. Menjünk csak tovább ebben a történetben. Jézus véletlenül éppen arra jár Gadara földjén. De hát tudjuk, nincsenek véletlenek Jézussal kapcsolatban. Jézus talán éppen azért ment arra a vidékre, a tó túlsó partjára, hogy ezzel az emberrel találkozzon. Mert Isten azért küldte el őt ebbe a világba, hogy megszabadítsa az olyan embereket, mint amilyen ő is volt, akiket a sátán fogva tart. Így küldte el Isten Jézust te hozzád is. Jézus veled is találkozni akar, ismer téged, tudja, hogy milyen megkötöttségeid vannak, és szabadítást tervez az életedben. A kérdés csak az, hogy te hogyan fogadod az ő érkezését, megnyitod előtte életed ajtaját, vagy éppen elzárkózol előle. Amikor ez az ember meglátta Jézust, akkor odafutott hozzá, és leborult előtte. Nagyon érdekes, hogy egy démonoktól megszállott ember miért borul le Jézus lábai elé. Hát talán két magyarázat van erre. Vagy a démonok borultak térdre Jézus előtt, akik tudják azt, hogy kivel van dolguk. Még a gonosznak is térdet kell hajtania, amikor Istennek a hatalmával, Istennek a személyével találkoznak. A másik lehetőség, ugyanilyen valószínű, hogy éppen az ember az, aki le akart borulni előtte, aki vágyott a szabadulásra, és ezért, mint egy kérés gyanánt borult megváltója elé. Lehet, hogy mindkettő igaz egyszerre. Ott van ez a kettősség a betegnek a magatartásában. Vágyik Jézushoz, vágyik arra, hogy meggyógyulhasson. De a gonosz lélek miatt közben távol is akar maradni, azt kiabálja, hogy ne gyötörj engem, Jézus. És mégis, még a gonosz lelkeknek is engedniük kell Jézusnak. Nem keresztény ismerőseinkkel kapcsolatban, talán ugyanez az érzés bennünk van, hogy vonzza őket Jézus közelsége, a békesség, amit csak ő tud megadni, de mégis sokszor távol maradnak, mert akkor fel kellene adniuk addigi megszokott életüket, démonok által vezérelt vágyaikat, bűnös berögződéseiket, saját maguk körül forgolódásukat. Ott van a kötöttség, de ott van a szabadulás utáni vágy is. Ez a démon ezt kérdezi, mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Érdekes Márk evangéliumát, hogyha olvassuk, azt látjuk, hogy az emberek ritkán veszik észre, hogy kivel van dolguk, hogy kicsoda ez a Jézus, aki hozzájuk beszél. De a démonok, amikor meglátják őt, akkor szinte egy szép hitvallást tesznek. Megmondják, felfedik Jézusnak a titkát, és így nevezik őt a magasságos Isten fia. Ki az, aki ma ilyen szép hitvallást tud tenni? Hiszem azt, hogy csak az, aki megtapasztalta azt, hogy kicsoda Jézus, hogy mekkora hatalma van, aki átélte a szabadulást. És ez a démon azt kérte Jézustól még, hogyha nem maradhat az emberben, akkor hadd menjen a disznónyájba. A zsidó területen tisztátalan állatnak számított a disznó, de mégis elterjedt volt, tenyésztették ezen a vidéken, mert a görög és római kultúra térhódítása az olyan jelentős volt, hogy igény volt erre is. A disznónyájnak a nagysága ismét csak hangsúlyozza azt, hogy milyen sok démon volt ebben az emberben, hogy milyen nagy hatalommal bírtak. Az egész nyájat belevezették a tengerbe. És hadd mondjam azt, hogy nagy látványosság, nagyon látványos volt ez a szabadulás, ez a történet. És nem is csak feltétlenül arra gondolok, hogy amikor a szakadékba, a tengerbe fulladt ez a sok állat, ez sem lehetett egy szokványos esemény, de sokkal inkább látványos az, és fontos az, hogy mi történt ezzel az emberrel, aki korábban ön és közveszélyes volt, aki eszeveszetten rohangált, kiabált. Nem járkál most, nem rohangál, nem kiabál, hanem békességben ül. Méghozzá azt olvasjuk, felöltözve ült. Ezt is lehet ugye szó szerint érteni, hogy a korábbi rongyait azt levetette, valószínűleg koszos volt, büdös volt, szakadt volt. De gondolhatunk arra is, hogy ennek is van egy többlet jelentése, hogy mit jelképez ez. Az új ruha az új embert szimbolizálja. Isten az, aki felöltöztet bennünket új ruhába, amikor megszabadít bennünket, amikor befogadjuk őt, amikor megtérünk hozzá. És ezt is megállapítják az ottani helyiek, hogy eszénél van. Eszénél van. Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor megtért, akkor úgy rá förmettek a barátai, rátámadtak, hogy hát neki elment az esze, hogy megtért, hogy gyülekezetbe jár, hogy nem normális. És hát ő tiltakozott kedvesen, hogy éppen fordítva történt, hogy most jött meg az esze. Amikor az ember megtér, akkor jön meg igazán, akkor ébred rá igazán, hogy korábban nem jól élte az életét, hogy rosszul gondolkozott, hogy a gonoszt szolgálta, hogy azok a cselekedetek, amit korábban tett, azokra a sátán vette rá. És tovább már nem akarja azt tenni, ami nem az Istentől való, ami nem közelebb visz, hanem ami eltaszít az Istentől. Új gondolatokat, új vágyakat, új erőt kap ez az ember arra, hogy szent életet éljen. Olyan életet, ami egyrészt az Isten dicsőségét hirdeti, másrészt, ami mások javát szolgálja, és harmadrészt, ami örömöt és békességet ad a hívő ember számára is. Hiszen ez az igazi élet, a nagybetűs élet, az örök élet, amit Jézusban kapunk, aki megszabadít minket. Mert ahogyan a gadarai átélte a szabadulást, úgy nekünk is van egy ilyen szabadulás élményünk, és lehet ez az alap élményünk. Hiszen Jézus azért vállalta a halált, hogy nekünk életet szerezzen. Azért vette magára a mi bűneinket, hogy amikor a pokolra száll, akkor legyőzze a sátánt, és a halál kötelékeit egyszer és mindenkorra szétszakítsa. És így támad fel ő a halálból, hirdetve azt, hogy aki benne hisz, az ugyanígy fog majd egyszer feltámadni örök életre. Ez az evangélium az, ami nekünk is szólt, és szól ma is. Hiszem azt, hogy a keresztény ember számára az evangélium nem csupán ott a megtérés időszakában fontos. Nem csak arra való jegy, nem csak arra való az evangélium, hogy jegyet váltsunk az örök életre, hanem arra is, hogy azt minden nap már itt a Földön is beváltsuk. Az örök élet az itt és most már elkezdődik, elkezdődhet. Jézussal, a Szentlélekkel és a hívőknek a közösségével. És hogyha ez az evangélium így aktivizálódik, bekapcsolódik a mi életünkben, akkor annak lesz következménye. Akkor megújul az életünk, és akkor hiszem azt, a körülöttünk lévők élete is megújul. Hiszen a megtérésnek a következménye az nem csak a saját magunknak az életét változtatja meg, hanem kihatással van a környezetre. Az ilyen ember élete, szavai, tettei hirdetni fogják a szabadulásnak az evangéliumát. Az lenne az igazán jó, hogyha a szabadulás lenne az alapélményünk. Nem az, hogy hogyan bántak velünk gyermekkorunkban, akár jól, akár rosszul. Nem az, hogy hogyan teljesítettünk az iskolában, hogy hogyan néztek ránk, hogy megdicsértek, vagy elmarasztaltak, hogy elfogadtak-e, vagy nem. Hanem egy rossz párkapcsolat, vagy éppen egy jó párkapcsolat lenne az alapélményünk. Hogyha nem a kudarcaink, és nem is a sikereink határoznák meg azt, hogy kik vagyunk. Ennek az embernek, akiről itt olvasunk a Bibliában, ennek az embernek az identitását, teljes egzisztenciáját meghatározta az, hogy Jézus megszabadította őt, hogy új életet kapott. Aki pedig megszabadult, azt az Isten küldi, hogy ezt a szabadságot másoknak is hirdesse. De csak azt tudja küldeni az Isten, aki megértette, hogy érte is elküldetett a fiú, Jézus Krisztus. Jézus minket is megszabadított, és másokat is meg akar szabadítani. Éppen a mi segítségünkkel. Isten behív bennünket az ő missziójába. A történetünkben, a 18. 19. versekben ezt olvassuk. Kérte őt Jézust, az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. A meggyógyult ember ott akar maradni Jézus közelében. Hát érthető ez, nem? Természetes dolog. Jó dolog mindig a megváltó közelében lenni. Jézus szavát inni, az ő csodáit szemlélni, elmélkedni a tanításán példázatain, bezárkózni a belső szobába, és csak ott lenni Istennek a karjaiban, egy konfliktusmentes környezetben, próbák nélkül tengetni az életünket. De furcsa módon Jézus nem engedi meg ezt ennek az embernek, hogy vele maradjon, hanem küldi. Hova küldi? Nem egy messzi országba. Nem kell neki idegen nyelvet, idegen kultúrát megtanulnia, megértenie. Jézus azt mondja, hogy menj haza tiédhez. Nem küldi messzire, csak éppen haza. Persze vannak különleges elhívások, amikor valakit az Úr messzi országba küld, de nem ez az általános. A legtöbbször Isten oda küld, ahol már éppen vagy. Az otthonodba, a családodba, az iskoládba, a munkahelyedre, a tieidhez. Azokhoz, akik ismernek téged, és akiket te is ismersz. És mind a kettő lehet, azt hiszem, problémás. Mert mondhatod, hogy hát ők ismernek engem. Hát nekik kéne bizonyságot tenni az én hitemről. Hát ismerik a múltamat, a bukásaimat. Talán tudják azt, hogy keresztjén vagyok, és mégsem úgy élem mindenben az életemet, ahogy egy keresztjén emberhez méltó lenne, Istenhez méltó lenne. Ismerik azt, hogy hogyan beszélek, hogy hogyan cselekszek, hogy mikor nem segítettem esetleg nekik, hogy mikor hagytam őket cserben. Ismerik a rossz szokásaimat is. Hát én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy nekik bizonyságot tegyek a hitről meggyőző erővel, hogy hitre térítsem őket. De hát ugyanígy a másik oldal is lehet nehéz. Kérdezhetjük azt, hogy hát ő hozzájuk küld az Isten? Hát én ismerem őket. Tudom, hogy ezek az emberek hát soha nem fognak megtérni. Hát ők fafejűek, rossz indulatúak, tele van az életük hazugsággal, rágalmazással, bűnnel. Én sem vagyok szent, na de ők. Nehogy már nekik kelljen az Istenről beszélnem. Úgyis kinevetnek, úgysem hisznek majd nekem. Ezek a gondolatok ott vannak talán bennünk, amikor Jézus azt mondja, hogy menj haza tieidhez, és nekik mondd el az evangéliumot. És lehet, hogy jogosak ezek a félelmeink mindkét esetben. Néha tényleg visszapattanunk az emberekről, amikor megpróbálunk valamit átadni az evangélium üzenetéből. De ahogyan az Atya elküldte Jézust ebbe a világba, úgy küldi el Jézus is az őt követőket, hogy szent lelke segítségével menjenek el, és hirdessék mindazt, amit láttak, amit hallottak, amit átéltek. Nem vagyunk ebben a munkában egyedül. Isten ott van velünk, az ő ügye, az ő missziója. Szent lelke segít bennünket abban, hogy megfelelő szavakat, megfelelő cselekedeteket találjunk. Vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Nem meggyőzni kell, nem keresztény ismerősöket, nem harcolni az Istennek az igazságáért. Vitákba, partalan vitákba belekeveredni. Nem egyszerűen elmondani azt, hogy rajtad hogyan könyörült meg az Isten, és hogyan szabadított meg a sátánnak, a bűnnek és a halálnak a fogságából. Miért fontos tehát a misszió napjainkban? Mert ma is vannak olyanok, akikhez az Atya elküldi a fiát, hogy bűneiktől megszabadítsa, és a lélek által új életre hívja őket. Mert Isten ma is kiválaszt, Isten ma is megvált, elhív, megszentel és szolgálatba állít embereket. Mert Isten ma is féltő szeretettel keresi azokat, akik neki hátat fordítottak, és tőle messzire elfutottak. És Isten minket is bevon ebbe az ő küldetésébe, hogy az elveszettet megtalálhassa, és a megkötözöttet megszabadíthassa. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére a 826. dicséret már megkezdett énekünknek a harmadik versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Elfoglalva imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Atya, Úristen, aki elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, azért, hogy nekünk életet, boldog, békés, örömteli, igazi életet szerezzen, ami nem csak erre a földi életre szól, hanem ami tovább mutat ezen a földi valóságon, ami átvezet bennünket az örökké valóságba. Köszönjük azt, hogy mi is ilyen megkötöttek voltunk egykor, mint ez a történetbeli gadarai megszállott, de mégis te bennünket is megkerestél, megszólítottál, meggyógyítottál. Köszönjük azt, hogy a kereszten Jézus, te magadra vetted a mi bűneinket, hogy elhordoztad azokat azért, hogy mi szent életet élhessünk. Köszönjük azt, hogy így adtál nekünk új életet. Köszönjük, hogy így öltöztettél bennünket új ruhába. És amikor erre visszagondolunk, amikor ez válik életünk identitásának alapélményévé, akkor egyben fohászkodunk is, és könyörögve kérünk, hogy te mutasd meg önmagadat, értesd meg a te kegyelmednek, a te evangéliumadnak üzenetét azokkal is, akik körülöttünk élnek. Olyan jó lenne, hogyha a mi megváltozott, folyamatosan formálódó életünket látva az emberek nem arra kérnének téged, hogy távozz el tőlük, hanem hogyha ők is meghívnának téged az ő életükbe. Így hozzuk eléd most rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy hadd valósuljon meg a te akaratod az ő életükben is. És adj nekünk bátorságot, adj nekünk bölcsességet akkor, amikor hozzájuk kapcsolódunk, velük beszélgetünk. Add meg nekünk, kérünk, azt a lehetőséget, hogy rólad a legjobban tehessünk bizonyságot, küld a te lelkedet, hogy mindig érezhessük azt, hogy nem vagyunk egyedül ebben a küldetésben, hogy te vagy az, aki küldesz, hogy ez a te küldetésed, a te ügyed. Hadd szabadítson fel bennünket ez arra, hogy bátran hirdethessük a te szavadat, éppen úgy, ahogyan azt te adod. Tudjuk azt, hogy nem kell nekünk nagy prédikátoroknak lennünk, azt a néhány dolgot, amit megértettünk, azt kell csak tovább mondanunk, ahogy mi megéltük, arról kell bizonyságot tennünk. Urunk, imádkozunk így nem csak személyes életünkért, a bizonyságtételeinkért, hanem mint közösség, mint a pátyi gyülekezet, kérünk, hogy te mutasd meg a vezetőknek, a presbitériumnak, lelkészeknek és a gyülekezet minden tagjának, hogy hogyan tudhatnánk a te küldetésedet betölteni, hogyan tudnánk a lehető legjobban megszólítani azokat, akik még most távol vannak tőled. De így imádkozunk egész református egyházunkért, minden gyülekezetért, a te egyházadért, és azokért, akik most nehézségben vannak, a betegekért, a gyászolókért, kérünk, hogy te áld meg az ő életüket. És eléd visszük most a csendes percben azokat a kéréseinket is, amik a leginkább nyomják most a szíveinket. Most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk a hirdetéseket.
Megköszönjük Szabó István ige hirdetését, aki eljött közénk, ahogy elmondta, innen indult, és most látjuk az ő életét, szolgálatát. A Budapest József Attila lakótelepi misszió lelkipásztora szolgált közöttünk, Isten áldja meg életét. Most mielőtt a többi hirdetéseket elmondanám, hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és egy olyan éneket hoztunk ma el a kedves testvéreknek, ami a szent győzedelmes életről szól, és mi egy picit régiesebb lehet a szövege, és aki nem ismeri, csak ezzel kapcsolatban mondanám el, hogy nagyon-nagyon passzol a mai igehirdetéshez is, hogy ahhoz, hogy Isten győzedelmes életét tudjuk élni, amit elkészít nekünk, ahhoz először, és hogy tudjuk ezt a missziót végezni, ahhoz először nekünk kell rendeznünk az életünket vele, nekünk kell összetörnünk előtte, és utána fogunk tudni egy olyan dalra gerjedni, amely a harmadik verszakban van, amit most tényleg reméljük, hogy ilyen dal is, ami vonza az embereket Istenhez, az az öröm, amit a kimondhatatlan hálaként érzek a szívemben, arra, hogy őt szolgáljam, és így leszek győzedelmes a harcban. Úgyhogy erről éneklünk, és itt hadd ragadjam még meg egy mondat erejére, hogy bárki, akit Isten indít, nagy-nagy szeretettel várjuk az énekkarba. Szeretettel hívogatunk új tagokat is még a csapatunkba. Tehát szent győzedelmes élet, erről éneklünk most.
Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai vasárnapunk gyülekezeti csendes nap. Isten tisztelet után egy rövid szünetet követően folytatjuk a programunkat itt a templomban. Majd amikor már látjuk a végét, akkor pontos időpontot is jelzek, hogy mikortól folytatjuk. Majd pedig szendvics ebéd következik, és ebéd után pedig ismét tovább folytatódik a csendes napunk. Úgy tervezzük, hogy 3 óra körül befejezzük. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy szánják oda ezt a néhány órát az Isten előtti közös elcsendesedésre és a lelki megerősödésre. Elkezdődtek a gyermekisten tiszteletek, és a babamama szoba is működik vasárnaponként. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát, csütörtök este 6 órakor hétközi istentiszteletet, amelyik szintén a közösséget, lelki erősödést segíti. Csütörtök este 7 órakor énekkari próba, utána 8:30-tól ima közösség. Pénteken délután és este 5-kor, 6-kor és 8-kor lesznek az ifjúsági alkalmak a 3 csoportban. Péntek este 8 órakor férfi körű bibliaórát tartunk. Hirdetem, hogy szombaton délután 3 órától gyülekezeti délutánt rendezünk a gyülekezeti ház udvarán, és erre nem csak azokat várjuk, akik Mátraházán, illetve Erdélyben velünk voltak a nyáron, hanem minden kedves érdeklődőt. Jelentkezni azért szükséges mégis, mert tudnunk kell a közös együttléthez, például, hogy hány kürtős kalácsot készítsünk, tehát kötetlen alkalom lesz ez a szombat délutáni 3 órától. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük Tóth Zsuzsanna 55 évet élt szerettünket, és ugyancsak keresztény részvétel hirdetem halottainkat, Virágné Dobner Margit, ő Huszár Győző volt iskola rektornak az unokahúga, 70 éves korában hunyt el, temetése itt Pátyon szerdán délután 3 órakor lesz. Barabás Lajos 60 évet élt atyánk fia temetése csütörtökön 1 órakor lesz, és most már tudjuk Tóth Jánosné Kovács Katalin temetésének is időpontját. Ő, aki gyülekezetünknek volt presbitere, 84 éves korában hunyt el. Temetése holnaphoz egy hétre, tehát szeptember 18-án hétfőn délután 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Ebben az évben kerül sor minden magyar református gyülekezetben a presbiter választásra, a gyülekezet vezető testületének megválasztására a következő 6 évre vonatkozólag. Az elmúlt héten tartottunk presbiteri gyűlést, és ezen kitűztük a választás napját november 5-ére, és kérjük, hogy ezt a napot vegyük komolyan, jöjjünk el november 5-én az istentiszteletre, amelyen a presbiter választó közgyűlés is megtörténik. A presbitérium egyúttal megválasztott egy 5-tagú választóbizottságot, akik az egész választást levezetik, és most fog mindjárt sor kerülni a választóbizottság fogadalomtételére. Ennek a választásbizottságnak lesz a feladata az, hogy összegyűjti a személyi javaslatokat, a jelöléseket. Egy hónapunk van rá, hogy mi is megtegyük erre a javaslatainkat. Olyan egyháztagokat jelöljünk, akik hitben járnak, akik Istenre figyelő életet élnek, akik lelkiségükkel presbiterként is szolgálhatják gyülekezetünket, egyházunkat. Feltétel az is, hogy azok lehetnek presbiterek, akik legalább 3 éve gyülekezeti tagok valahol, de ezen belül legalább 1 éve a pátyi gyülekezet tagjai. Főgondnoknak, most már így nevezzük a gyülekezet gondnokát, főgondnoknak pedig olyan valakit jelölhetünk, aki legalább 3 éve aktív presbiter. És jelölő lapokat a kiáratnál fogunk találni. A választási bizottság fogja összegyűjteni a jelöléseket, és a jelöltektől írásbeli nyilatkozatot kér, hogy vállalják jelöltségüket. Tehát november 5-re van kitűzve maga a választás. És átadom a szót a záró ének és az áldás Szabó Istvánnak.
Keressük ki záró énekünket, a 725. dicséretünket. 725. dicséret így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.